Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Azzal kezdünk, hogy sikertelen volt a Tungsram hitelezőkkel folytatott csődeljárási tárgyalása, így felszámolás alá kerül. A cég képviselői és a hitelezők is megdöbbenve fogadták, hogy az Exim Bank nemleges szavazatával lehetetlenné tette a csődegyesség létrejöttét. Az elmúlt időszakban megkezdett szervezeti átalakítások következtében ugyanakkor kisebb leányvállalatok létesülnek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a Tungsram a felszámolás ellenére tovább működjön, nyilatkozta a cég PR és kommunikációs igazgatója. Melhoffer Tamás hozzátette, a csoportos létszámleépítés bejelentése 750 munkavállalóra vonatkozóan egy szándéknyilatkozat csupán, amit a jogszabály megkövetel, ám azt végrehajtani csak a legrosszabb forgatókönyv esetén kell majd. A vállalat célja a felszámolási eljárás során is az, hogy egyességet kössön a hitelezőkkel, még hogyha ez nem is lesz így egyszerű feladat. A Tungsram PR és kommunikációs igazgatójával, Melhoffer Tamással Némedi Kincső beszélgetett.
A Tungsram hitelezőkkel folytatott csődeljárási tárgyalása sikertelen volt, és felszámolás alá kerül a cég. Kezdjük azzal, hogy pontosan mi volt az adósságrendezési ajánlata?
Több részből állt a cég adósságrendezési ajánlata. Egyrészt ugye a hitelezők biztosítotti csoportjának és a nem biztosított csoportjának. Ugye biztosító csoport az ugye többnyire a bankokból és logisztikai cégekből állt. Az ő számukra azt ajánlottunk, ez már egy második módosított ajánlat volt, hogy 50%-át megtérítjük a tartozásunknak olyan módon, hogy a tartozás 40%-át 90 napon belül, a fennmaradó 10%-pontot pedig egy éven belül fizetjük ki. Mindezek mellett volt egy általános ajánlat, amit a nem biztosítotti csoportnak is ajánlott, illetve biztosítotti csoportra is vonatkozott ez a része, hogy 10 millió forintig minden egyes hitelezőnél a tartozást teljes mértékben megtéríti a cég. Az e fölötti résznek pedig a 15%-át ezt ajánlottuk, tehát a második, az a nem biztosított csoportnak, amely többnyire hazai KKV-kból állt, 850 hitelezőn volt egyébként, ebből 600 hazai KKV-ból.
És mi lehet annak az oka, hogy az Exim Bank ezt nem fogadta el? Mert a sajtóközleményben azt olvastam, hogy ez nagy meglepetést okozott mindenki számára.
Ez egy sokkoló, megdöbbentő lépés volt számunkra, hogy gyakorlatilag ezzel a szavazattal nem jöhetett létre a csődegyesség, hiszen az Exim Bank ugye domináns hitelező, tehát az ő szavazata nélkül hiába bármit is szavaztak, hogy szavaztak volna a hitelezők, nélkül nem jöhetett létre ez a csődegyesség. Hogy ezt miért tették, ezt leginkább tőlük kellene megkérdezni. Mi most ugye abban a helyzetben kerültük, mi arra számítottunk, hogy létrejön egy csődegyesség, és egy tisztázott jogi környezetbe kerülhetünk, ahol bevonhatunk befektetőket, és ezek a befektetők tudták volna, vagy tudnák kifizetni azokat a tartozásokat, amelyeket ígértünk a hitelezőknek. Ez most nem ez a helyzet, sokkal nehezebb lesz így befektetőkkel tárgyalni, hogy nem jött létre a csődegyesség.
Az állam egyébként ebben a helyzetben nem tehát valamit, nem mentheti meg a céget?
Erről nem tudok nyilatkozni.
Mik lesznek a következő intézkedések, vagy a következő lépések, milyen ütemben kezdődik meg ez a felszámolás?
Jogilag, technikailag ez úgy néz ki, hogy ugye a Tungsram jelenleg csődeljárás alatt áll, az egy 6 hónapos törvényi határidejű, ami november közepén lejár. És ugye mivel nem született egyesség, ezért most jogilag a cég felszámolása következik, bíróság fogja elrendelni. Jelenleg ugye a jogi csapatunk azon dolgozik, hogy a szükséges dokumentumokat eljuttassa a bírósághoz, ahol ki fognak jelölni egy felszámoló biztost, ezt nem tudjuk ennek az időtávját egész pontosan. A felszámoló biztosnak egy többek között az a feladata, hogy a vállalat vagyonát értékesítse. Ugye a Tungsram menedzsmentje együtt fog dolgozni, együtt fog működni fel a felszámoló biztossal. Addig egyébként marad ez a vagyonfelügyelő, aki a csődeljárás alatt is a Tungsrammal együtt dolgozott. Kevesen tudják, hogy felszámolás alatt is lehet egyességre jutni. Tehát erre van lehetőség, és nekünk továbbra is az a célunk, hogy egyességet kössünk a hitelezőkkel, és kilábaljunk a felszámolásból. Tehát a Tungsram működése nem fog megállni, tehát most nem azt jelenti, hogy a felszámolás, hogy akkor most innentől kezdve mindenki leteszi a felszámot és hazamegy, hanem tovább folytatjuk a működést, a gyárak működnek, megrendeléseket veszünk fel a vevőktől, akik reméljük, hogy megtisztelnek továbbra is bizalmukkal, és fizetjük azokat a beszállítókat, akik a jelenlegi termeléshez szükséges anyagokat, szolgáltatásokat adják. Mindeközben elindítunk most egy folyamatot nagyon gyorsan, amelyben kisebb lányvállalatokat létesítünk, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a Tungsramnak azok az üzletágai, amelyeket mi egészségesnek, jövőképesnek gondolunk, azok a felszámolás ellenére is életben maradnak. maradhassanak. Ennek a logikának az a lényege, hogy ezek a kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára, mint ugye a nagy Tungsram Operations Kft-be befektetni, és így ezekben a kisebb vállalatokban formájában a gyára tovább működtethető, és ilyen értelemben a munkavállalókat is tovább lehet majd foglalkoztatni. És továbbra is folytatjuk a tárgyalásokat befektetőkkel, azért, hogy ezekhez a kis cégekhez tőkét találjuk, és tovább tudjanak működni. De mint említettem, csődegyesség hiány, ezek a tárgyalások sokkal-sokkal nehezebbek.
Említette azt is, hogy még azért talán van visszaút, mert hogy talán még juthatnak egyességre így időközben. Erre ön szerint van valódi esély?
Mi mindent megteszünk, hogy ez az egyesség létrejöjjön a felszámolás alatt is, de természetesen ugye több szenárióra is fel kell készülni. Ennek köszönhető az, hogy ugye kedd reggel az illetékes kormányhivataloknál bejelentettük a csoportos létszámleépítésnek a szándékát. Ez egy szándéknyilatkozat egyébként, tehát ez nem azt jelenti, hogy el fogjuk bocsátani a 750 dolgozót, hanem ez azt jelenti, hogy felkészülünk egy olyan szenárióra is, amikor ez bekövetkezhet. Egyébként az ügyben is mindent megteszünk, hogy elkerüljük a leépítést, és inkább azt próbáljuk előkészíteni, hogy a befektetők továbbra is foglalkoztassák a dolgozókat a létrehozott új leányvállalatokban.
Az elmúlt percekben a Tungsram PR és kommunikációs igazgatóját, Mellhofer Tamást hallották. Most pedig azzal a témával megyünk tovább, hogy történelmi csúcsra ugrott a Richter Gedeon NRT bevétele 2022. harmadik negyedévében. A gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója azt mondta, a 200 milliárd forintot meghaladó adat hátterében elsősorban a deviza árfolyamok kedvező alakulása, a forint gyengülés áll. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a forint erősödése esetén a Richter számai is gyengülhetnek majd. Orbán Gábor hozzátette, az eddigi teljesítmény tükrében a cég minden bizonnyal tartani tudja az idei évre tervezett 10%-os bevétel növekedési célkitűzését. A riporter Molnár Gábor.
Az elemzői várakozásokat felülmúlta a Richter. Önök számítottak ezekre a kiemelkedő számokra?
Az elemzői várakozások számára a legnagyobb nehézséget az jelenti, különösen ilyen fejtetteire állított globális gazdasági környezetben, hogy az árfolyamok hatását jól megbecsüljék, és nálunk miután 90%-nál is nagyobb az export aránya az értékesítésben, ez különös jelentőséggel bír. Úgyhogy nagyon nagy súllyal és nagyon nagy mozgásokat végeztek ezek az árfolyamok. Ez okozta, hogy nehéz volt megbecsülni. Az alapfolyamatok szintjén a terveinket tartjuk, legalábbis ami az értékesítést illeti, körülbelül egy bő 10%-os árfolyam hatástól megtisztított bevétel növekedést könyveltünk el az első 9 hónapban, és a profit soron ennél nagyobb, 20% fölött van az árfolyam hatás nélküli növekedés, ami kétség kívül számunkra is egy kedvező eredmény, mint amire készültünk az idén.
Hogyha jól olvastam a sorok között, akkor ezek az adatok rekordot jelentenek, nem csupán a bevétel, de az adózott eredmény szempontjából is. A számok nyelvén mit jelent ez?
Így van, különösen amiatt, hogy a pénzügyi eredményünk, ami az adózott eredmény tovább javította, kiemelkedően magas volt ebben az első 9 hónapos időszakban. 53 milliárd forint keletkezett a pénzügyi soron. Ez azt jelenti, hogy a fele volt realizált nyereség, tehát ezzel mögöttünk van. A másik fele az, amilyen átértékelődésekből származott, ennél még bekövetkezhet romlás, hiszen azt láttuk, hogy szeptember 30-án fordulónapon voltak éppen a legkedvezőbb számunkra, legalábbis legkedvezőbb szinten azok a kulcs árfolyamok, amik a mi működésünkben a legtöbbet számítanak, a dollár, rubel, az euróforint harmadsorban, illetve még a kínai juant is ide sorolnám.
Említette többször az árfolyamok változását, a forint gyengülését. Arra vonatkozóan vannak adataik esetleg, hogy a különböző sorokat ez a forint gyengülés mégis mennyivel változtatta, meg befolyásolta?
Pont azért, hogy könnyebb legyen érteni, hogy az alapfolyamatok, az árfolyamtól megtisztított alapfolyamatok szintjén hogyan alakult az üzleti teljesítményünk, mi ezt ebben a mostani jelentésben szokásosnál bővebben, részletesebben elemeztük. Itt az látszik, hogy ez nagyon jelentős 72 milliárdos hatás volt árbevételre, és hát ennél kisebb hatás a költségekre, hiszen a magyarországi központ és a hazai súlya a foglalkoztatásnak a mi üzleti modellünkben azt eredményezte, eredményezi, hogy költségeink egy része forintban merül föl, míg a árbevételeknek nagyon nagy része nem. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ezek azért rövid távú hatások, a gyógyszeripar hosszú ciklusai azt is eredményezik, hogy idővel az a költségnyomás, amit ma a hétköznapi ember a mindennapokban nagyon élesen tapasztal, az egy idő után meg fog érkezni hozzánk is. Már látjuk, a szállítmányozás, fuvarozás tekintetében extrém módon elszálltak az árak, és a kiszerelőanyagok, alapanyagok, szolgáltatások oldalán is ez be fog szivárogni a költségstruktúránkba.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy bár most nagyon jók a számok, hogyha elkezd erősödni a forint, akkor ez a visszájára fordulhat?
Duplán, hiszen a költségnyomás begyűrűzik a költségeink közé, az árfolyam oldalán pedig veszíteni fogunk abban az esetben, hogyha az ország versenyképessége ilyen szempontból romlani fog, igen.
Melyik ágazatok vagy üzletágak járultak leginkább hozzá ehhez a mostani harmadik negyedéves teljesítményhez?
A gyógyszergyártási szegmens az, ami dominál most már az üzleti teljesítményünkben. Az eredmények tekintetében mindig ez volt a helyzet, hiszen a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi üzletág súlyát tekintve is mindig is kisebb volt, illetve a jövedelmezősége gyakorlatilag elhanyagolható. És ez most annál is inkább így lesz a jövőben, mert októberben értékesítettük ezt az üzletágot, legalábbis ennek a romániai részét, ami gyakorlatilag a nagyját jelenti. Ez tavaly egy moldáv üzlet, szintén egy ilyen üzletész értékesítés előzte meg, szóval egyre inkább a gyártási szegmens lesz az, ami az eredményeket befolyásolni fogja. Ezen belül is egyébként a magas hozzáadott értékű termékportfólió, tehát a skizofrén elleni készítményünk, a nőgyászati portfóliónk, illetve a csontritkulás elleni szer, az, ami például a tavalyi évhez képest több mint 60%-kal emelkedett árbevétel soron.
Nézzük meg egy picit az érem másik oldalát, a kiadásokat. Itt mi volt a legdominánsabb tényező?
Nagyjából terv szerint alakultak a kiadásaink. Mondom, egyelőre, amíg a költségekben nem gyűrűzik be az energia árrobbanás, illetve az alapanyagárak, bérek, szolgáltatások emelkedő költségszintje. Tervezetten növeltük a marketing ráfordításainkat is, miután két innovatív nőgyászati készítménnyel is piacra léptünk az idén, ez különösen indokolt volt. Ráadásul a tavalyi évhez képest azért is nőttek ezek a kiadások, mert a COVID kevésbé korlátozott a működésünket, mint korábbi években, 2020-ban és 2021-ben. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy itt is érződött természetesen az árfolyam hatása, hiszen ezek a költségek a földrajzi lefedettségünknek megfelelően jellemzően külföldön keletkeznek. Ami a kutatásfejlesztést illeti, itt is terv szerint haladtunk, bő 10%-kal nőtt a K+F ráfordításunk árfolyam hatás nélkül. Itt dolgoznak a tudományos munkatársaink túlnyomó része Magyarországon, de mégis szolgáltatások anyagokban, műszerekben elég sok devizás költségünk is van, úgyhogy itt is hatott ez az árfolyam gyengülés a számokra, még pedig fölfelé.
10%-ot tűztek itt célként, már ami az eredmény és a bevétel növekedését illeti 2022-ben. Ön hogy látja most, ez teljesíthető, tartható?
10%-os javulást terveztünk, tűztünk ki célul az üzleti teljesítményünkben, az árfolyam hatás nélkül. Az árfolyam hatást évelején nem tudjuk megjósolni, különösen akkor nem, amikor egyik pillanatról a másikra elszáll a rubel, aztán visszajön, erősebb szintre, mint valaha volt. Tehát ettől megtisztított mutatóban próbáltam meg megfogalmazni az idei évi várakozást, és valóban 10%-os javulást láttam tavalyhoz képest, ahogy a termékbevezetések, ahogy a működésünk fejlesztése halad előre. Úgy gondoltam, ez lehet a reális célkitűzés. Ehhez képest árbevételben nagyjából ezt a szintet tartjuk is. Év végére valahova ide fogunk megérkezni. Árfolyam hatások nélkül, árfolyam hatásokat figyelembe véve jóval kedvezőbb szinteket fogunk tudni forintban kimutatni majd várakozásom szerint. Az eredményességünk ennél jobban alakul, tehát kedvezőbb, mint amire évelején számítottam, vagy akár tavaly a tervezéskor gondolni mertünk volna. Árfolyam hatások nélkül is 20-30% közötti ütemben valószínűleg fog tudni nőni az eredményességünk, és ahogy mondtam, az eredményre az árfolyamok nagyon pozitívan hatnak, tehát itt azért egy jelentős forintban kifejezett elmozdulást várok tavalyhoz képest.
Említette a rubelt, ugye az orosz fizetőeszközt. A különböző régiók tekintetében hol teljesített a legjobban a Richter, illetve különösen érdekelne az orosz piac ilyen szempontból?
Majdnem minden piacon sikerült rendes, robusztus növekedést elérni. Az orosz piac sem volt ez alól kivétel. Itt jellemzően a rubel árfolyam mellett az áremelések segítettek ezt a trendet erősíteni. Az orosz piac annak ellenére, hogy a GDP már látszik, hogy ha nem is kétszámegyű mértékben, de azért 5-10% közötti mértékben vissza fog esni az idén, nem csökkent, hanem inkább rubelben kifejezve is kétszámegyű növekedést tudott felmutatni. Tehát nekünk itt kedvező lehetőségek nyíltak. Valamikor április után, kezdetben egyáltalán nem volt a helyzet kedvezőnek mondható, és ehhez a rubel erősödése még egy jó nagy lapáttal hozzátett, hiszen itt egy kötött devizagazdálkodás mellett, tőkeáramlás korlátozása mellett fixálódott, stabilizálódott viszonylag erős szinten a rubel. A nagy kérdés az, hogy ez meddig tartható.
Az elmúlt percekben Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk Nagy Károllyal. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc.